A mai délelőttön folytatjuk tovább a Sámuel első könyvéről szóló sorozatunkat, aminek a teljes szívvel címet adtuk, mert olyan karakterekről szól ez a könyv, akik oda szánták magukat arra, hogy ők nem akarják máshogy szeretni és követni az Urat, mint teljes engedelmességben, teljes szívükből. Így olvassuk Isten igéjét, Sámuel első könyvének 18. fejezetéből, az 5. verstől, a 19. fejezet első verséig. Így hangzik az élő Isten szava. És ha Dávid harcba indult, sikerre járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból, énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis. Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. A végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a gonosz szelleme, és révületbe esett a házában, Dávid pedig, ahogy ilyenkor mindig, játszani kezdett a lanton. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert ezt gondolta, a falhoz szegezem Dávidot. Dávid azonban két ízben is kitért előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ő vezesse csatába és haza a hadinépet. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vezette csatába és vissza a hadinépet. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz. Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Mert így gondolkozott Saul, ne én végezzek vele, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak. Ki vagyok én? Mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak? De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul leányát, Mérabot, mégis a mehólái Adriélhez adták feleségül. Saul leánya, Mikal, azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ezt gondolta ugyanis Saul, neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Ezért ezt mondta Saul Dávidnak. Itt az újabb alkalom, ezúttal csak ugyan a vőm leszel. És megparancsolta Saul az udvari embereinek, hogy így beszéljenek bizalmasan Dáviddal. Nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberei is mind szeretnek. Légy hát a király veje. Saul udvari emberei is el is mondták ezt Dávidnak, de Dávid így felelt. Olyan csekélységnek tartjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok. És jelentették az udvari emberei Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor ezt mondta Saul, mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak 100 filiszteus előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által öleti meg Dávidot. Amikor aztán az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid is helyeselte a dolgot, hogy a király veje legyen. Még mielőtt letelt volna a kitűzött idő, elindult és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott 200 férfit a filiszteusok közül. Elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Ekkor hozzáadta Saul a leányát, Mikált feleségül. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és hogy Mikál, Saul leánya szereti őt. Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. A filiszteusok vezérei kivonultak harcolni. Valahányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb sikereket ért el, mint a Saul többi udvari embere, ezért igen nagy hírnévre tett szert. Saul elmondta fiának, Jónátánnak és összes udvari emberének, hogy meg akarja ölni Dávidot. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te beszédedet, amivel megajándékoztál. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd szilárdabb akár az ég, hogy a te igéd túléli ezt a földet, ezért szükségünk van a te beszédedre, Urunk. Mert a te beszéded lélek és élet. Ajándékozz meg önmagaddal, Urunk, szólj hozzánk, nyitva a szívünk, nyitva a fülünk, Urunk, és készek vagyunk megtenni azt, amit mondasz. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Hát talán nem véletlen, hogy a gyerek bibliákba Dávid és Góliát történetét teszik be, és nem ezt a történetet. Mert túl sokat kellene magyarázni gyerek nyelven, hogy megértsék, hogy mi az az előbőr például. Amúgy mi az? Szóval, hogyha nagyon finoman akarnék fogalmazni, majd egy kávé mellett nem nagyon finoman is fogok fogalmazni, de azt mondhatnám, hogy hát körül kellett metélni az ellenséget, hogy kifizesse Dávid a mátkapénz helyett azt a fizetséget, hogy feleségül vehesse a királylányát. A Biblia minden szava lélek és élet. Ez is. Még akkor is, hogyha keményebb vagy nehezebben érthető, ez az Isten igéje. Sámuel könyvének van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy egyrészt elképesztően láttatóan képes leírni minden eseményt, annyira plasztikusan, hogy pörögnek a szemünk előtt az események. Másrésztről egy másik fontos tulajdonsága az, hogy nem nagyon magyaráz, hanem tényszerűen leírja, hogy mi történt, de a sorok közül sugárzik, hogy milyen összefüggéseket kell észrevennünk. És hát ezekért az összefüggésekért rajongok, és ezeket szeretném elétek hozni, mert ezek az összefüggések mutatják be számunkra Isten szívét és szeretetét, és azt, hogy mit gondol rólunk itt ma, sok száz évvel később ezekhez a történetekhez képest. Azt értjük, hogy Saul féltékeny lett Dávidra. A Biblia szerkesztői ezt az alcímet is adják, hogy Saul féltékeny lesz Dávidra. Értjük, sőt, látunk benne egy fokozatosságot is, mert azt látjuk, hogy úgy indul, hogy attól a ponttól kezdve, hogy az asszonyok kivonultak, és Dávidnak több győzelmet, nagyobb győzelmet tulajdonítottak, mint Saulnak, attól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra Saul. Aztán már azt olvassuk, hogy minél több sikert ért el, rettegni kezdett tőle Saul, mire megérkezünk egészen odáig, hogy ellensége lett Saul Dávidnak egész életére. Értjük a féltékenységet, de a valódi kérdés az az, hogy mi okozta Saulban azt a típusú féltékenységet, hogy a vége annak, hogy rossz szemmel kezdett nézni Saul Dávidra, a vége ennek az irigységi, féltékenységi örvénynek olyan fajta gyilkos indulat lett, hogy Saul egész életét innentől kezdve az határozta meg, hogy azt, aki ő, az ő szívében irigységet ingerel, azt eltüntesse az útból. És azért kell erről beszélnünk, mert közösségeket tud szétszakítani az irigység. Szeretetben, egységben működő gyülekezeteket tud szétszakítani a féltékenység és az irigység, és az irigység örvényének a vége az mindig az a gyilkos indulat, ami Saulban is megfogalmazódott, hogy vegyük ki a képből azt, ami engem ingerel, ami bánt, amivel nem tudok mit kezdeni, azt vegyük ki a képből. Nem biztos, hogy úgy fogalmazódik meg benned, hogy meg akarom ölni. De az, hogy tűnjön el, nem akarom látni, nem akarok a közelében lenni, nem bírom elviselni, hogy nagyobb nálam, jobb nálam, szebb nálam, több nálam, és így tovább. Az irigység mindig kicsiben kezdődik, onnan, hogy rossz szemmel nézek valakire, hogy nem tudok rá úgy nézni, mint ahogyan eddig, és a vége menthetetlenül lehúz, mert az örvénynek ez a természete. Nem tudom, hányan keveredtetek már vízben örvénybe. Borzasztó érzés. Nekem ugyan nem kellett azt átélnem, hogy le is húz az örvény, csak olyan volt, hogy úsztam a folyóban, és megcsapott az örvénynek a sodrása. Hát olyan hevesen kezdett el dobogni a szívem, hogy azonnal ki akartam menekülni abból a helyzetből. Úgy úsztam, mint még soha. De van olyan, aki arról tud beszámolni, hogy belekeveredett az örvénybe, és az örvénynek a tulajdonsága az, hogy nem tudsz kijönni belőle. Egészen addig nem tudsz kijönni belőle, amíg le nem értél az aljára. Amikor leértél az aljára, onnantól kezdve valahogy megpróbálhatsz kievickélni belőle. Úgyhogy fontos foglalkozni az irigységgel, a féltékenységgel, és gyorsan kiúszni belőle, amíg van rá lehetőséged. Miért keletkezett ez az irgalmatlanul nagy féltékenység Saul szívében? Azért, mert az a Saul, akiről korábban beszéltünk, hogy egy nagyon masszív, kisebb rendőrségi komplexussal küzdött, nem tudta egész életén keresztül elfogadni azt, hogy Isten nem azért hívta be őt a munkájába, hogy ő tolja Isten munkájának a szekerét, hogy nagy dolgot tegyen a saját erejéből, hanem hogy hagyja Istennek, hogy kibontsa őt ebből a kisebb rendőrségi komplexusból, és hogy Isten tenyerében és az ő munkájába belesimulva átélhesse az Saul, hogy Istennel én sokkal többre vagyok képes, hogy Istennel van szabadulás a saját nyűgyeimből, bajaimból, van szabadulás a saját személyiségemnek, a karcosabb részeiből, van helyreállás abból, aki én vagyok, és amit egyébként nem szeretek. És nem csak, hogy ilyen típusú helyreállás van Isten munkájában, hanem még sokkal nagyobb dolgokat is láthatok ahhoz képest, mint amit én el tudtam volna képzelni. Saul nem értette meg. Isten azért hívta be őt a munkájába, hogy legyen király. Azért hívta be őt a munkájába, hogy feloldja ezt a kisebb rendőrségi komplexust. Ő azonban egyre frusztráltabb lett. Miért? Azért, mert állandóan csak azt a feladatot látta, hogy nekem valahogy meg kellene haladni magamat, és én erre nem vagyok képes. És hogyha azt látod Isten elhívásában, hogy nekem kellene tenni valamit Istenért, de nem vagyok rá képes, és nem érted meg, hogy azért hívod be az ő munkájába, hogy kibontson, helyreállítson, felemeljen, és nem neked kell nagy dolgokat tenni, nem azért bízta rád a feladatot, hogy Isten helyett végezd el az ő munkáját, hanem azért, hogy gyönyörködj abban a munkában, amit benned, veled és rajtad keresztül akar elvégezni. És azok az emberek, akik nem értik meg ezt az összefüggést, hogy Isten nem arra hív bennünket, hogy mi megfeszítetten tegyünk valami nagy dolgot az ő nevében, hanem azért, hogy gyönyörködjünk abban a munkában, amit végez körülöttünk és bennünk, akik ezt nem értik meg, azok szükségszerűen frusztráltak lesznek, és végül az ilyen frusztráció vezet a gyülekezetekben is irítséghez és törvénykezéshez, megosztáshoz és szakadáshoz. Mindannyiunkat elhívott Isten az ő munkájába, ugye ez tiszta mindannyiunknak. Amikor Krisztus követőjévé váltál, azzal együtt elfogadtad azt a meghívást is, hogy Isten bevont téged az ő munkájába. Mi ez a munka? A világ megváltásának a roppant munkája és feladata. Na most azért, ahogy ezt mondom, úgy kicsit ráült a súlya vállatokra, nem? Hogy jövünk mi a megváltáshoz? Hát mit tudok én csinálni abban? Ugye van is egy ilyen mondás, hogy volt egy jó beszélgetésünk, megváltottuk a világot. Vagy volt egy jó beszélgetésünk, hát a világot nem váltottuk meg, de azért nagy gondolatok voltak ezek. Szóval vannak ilyen világ megváltó beszélgetéseink, de ugye mindig arra kell jutni, hogy a világot már nem kell megváltani, mert a világot Jézus már megváltotta. Arra hív bennünket az Úr, hogy azt a munkát, amit bennünk végez, azt a csodálatos és nagyszerű átalakítást, amit végez bennünk az Úr, hogy ezt egyszerűen hagyjuk már, hogy kijöjjön belőlünk. Hogy nem arról van szó, hogy mióta Krisztus követője vagy, érzed, hogy a Szentlélek dolgozik benned. Hogy az, hogy megszabadított Jézus a bűneidből, ez nem azt jelenti, hogy szabadnak érzed magad. Hogy Krisztus munkája benned a Szentlélek által nem tesz bátrabbá, nem tesz kudarc tűrőbbé, nem tesz boldogabbá, nem mindig, nem állandóan, nem rózsaszínűen, de nem tesz nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá. Hát erre hívott el bennünket az Úr. De nem arra, hogy legyél kiegyensúlyozottabb, hogy legyél boldogabb, hogy legyél erősebb és legyél bátrabb, hanem arra kapcsolatra, hogy hadd végezze el benned azt a munkát, aminek a nyomán szabaddá válsz, aminek a nyomán kiegyensúlyozottabbá válsz, aminek a következtében erősebbnek és bátrabbnak fogod érezni magadat, aminek a következtében helyre áll az identitásod, az én képed, és jobban fogod érezni magadat a bőrödben. És ha ez megtörténik, arra azt mondja Jézus, hogy olyan leszel, mint a hegyen épült város. Hogy ami éjszaka világít, ezt nem lehet elrejteni. A hegyi városnak a fényeire nem tudsz rádobni egy lepedőt, vagy egy törölközőt, hogy ne világíts. Az egyszerűen ott van és világít. Saul ezt nem értette meg egész életén keresztül. Isten nem azért hív be az ő munkájába, hogy te told azt, hanem hogy vele legyél, és gyönyörködj benne. Egész más, nem? Keresztényeknek a generációi nem értik ezt. Keresztényeknek a sokassága küzd azzal, hogy valahogy megfeleljen az Istennek, hogy végre megnyugodhasson a szíve. Fejezzem be. Jó, úgy tűnik, működik. Hogy megnyugodhasson végre a szíve, hogy mivel megtettem azt, amit meg kellett tenni, így most már elfogad az Isten. De hogy épp ellenkezőleg áll a dolog, hogy te fogad el, hogy téged elfogadott, és Krisztusban befogadott az Isten. És így aztán nagy dolgokra leszel képes. Saul ezt nem értette meg, pedig kezdettől fogva erről szólt az elhívása. Soha nem szólt másról. Nézzétek, mit mond Isten Sámuelnek, amikor elkezd neki beszélni arról, hogy Sault kenje föl királyá. Az Úr pedig ezt a kijelentést adta Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor küldök valakit hozzád Benyámin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. hiszen megláttam népem nyomorúságát, és feljutott hozzám segélykiáltásuk. Erről korábban beszéltük Saul elhívása kapcsán, hogy ugyanezekkel a szavakkal szól Isten valakihez, és hívja el őt. Ki volt az az ember, akit ugyanezekkel a szavakkal hívott el az Úr az ő nagy küldetésébe? Megláttam az én népem nyomorúságát, elküldelek, szabadítsd meg őket. Mózes, így van. Mert Mózesnek ezt mondja az Úr. Az Úr pedig ezt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? De Isten azt mondta: bizony, én veled leszek. Erre majd mindjárt visszatérünk, de hogy biztosak lehessünk abban, hogy Sámuel hallhatta ugyanezt az elhívást, az még kell olvasnom egy rövid verset. Miután Sámuelnek beszél az Úr Saul elhívásáról, és azt mondja, hogy azért kent fel őt a népen fejedelmévé, azért legyen belőle király, mert megláttam az én népem nyomorúságát, ismerem a fájdalmukat, hogy kimentse őket a filiszteusok kezéből. Ez Sámuel, a próféta felé hangzik. De amikor ezt megérti Sámuel, és egy napot együtt tölt Saullal, a következőt olvassuk: majd lementek az áldozóhalomról a városba, és Sámuel a háztetőn elbeszélgetett Saullal. Hát miről beszélgethettek? Hát nyilván erről, hogy Sámuel elmondta Saulnak, hogy figyelj, Istennek van egy küldetése a számodra. Ez nem lesz egyszerű. Hatalmas küldetés bíz rád, de Isten úgy gondol rád, mint Mózesre. Saul, akinek az előző 30 évét, mert ugye ekkoriban kb. 40 éves. Az előző 30 évét, mióta elkezdett felcseperedni és tudatossá válni, a kisebb rendőrségi komplexus jellemezte. Olyan családban nőtt fel, ahol minden a nagyságról beszélt. Ugye korábban ezt néztük, hogy a felmenőinek a nevei mind a nagyságról beszéltek. Ez egy olyan család volt, akik büszkék voltak arra, hogy Istenhez tartozunk, mert volt olyan felmenője, akinek az volt a neve, hogy belegyökerezik az Úrba. Az apjának az volt a neve, hogy Íj, amivel, hogy a célra tartasz, akkor az Isten nagy dolgokat visz véghez. Saulnak is az volt a neve, Saul neve az az, hogy akiért imádkoztunk, akit kértünk az Istentől. Minden így vette körül Sault, hogy mi egy olyan család vagyunk, akik szeretjük az Urat, követjük az Urat. És Saulnak mégis mi volt az identitása? Amikor Sámuel azt mondja neki, hogy tiéd minden, ami becses Izraelben, akkor azt mondja, hogy miért mondasz nekem ilyeneket? Hát ki vagyok én? Egy senki vagyok. A legkisebb vagyok apám házában, a legkisebb vagyok a nemzetségemben és a törzsemben. Aztán, amikor megtörténik a királlyá kenés, aztán jön a királlyá választás, akkor sokszor emlegettük már, de muszáj ide is hozni, hogy elbújik az isteni választás elől. Ennyire nem érti, hogy Isten ki akarná őt bontani abból, amiben a lelke belecsomagolódott, beleburkolódott, hogy ő kicsi és jelentéktelen, és Isten úgy akarná kibontani ebből, hogy nem csak azt mondja neki, hogy nem vagy kicsi, nem vagy jelentéktelen, hanem behívja őt egy olyan roppant munkába, ami messze meghaladja Sault. Azt mondja, hogy nem vagy kicsi, nem vagy jelentéktelen, te leszel a király, érezd már a szeretetemet ebből. Na hát ilyenekről beszélgethetett ott a háztetőn Sámuel Saullal. És Saulban benne lehetett az, hogy én erre nem vagyok képes. Én nem tudok király lenni. én ehhez nem vagyok elég jó, nem vagyok elég felkészült, nem vagyok elég rátermett. És igaza lett volna, hogyha ezt mondja? Hát persze, hogy igaza lett volna. Hát olyat akarnál egy ország vezetőjének, aki elbújik a választás elől? Most így elég rosszul hangzik néhány héttel a választások előtt, de... Jó, tehát ebben nincsen semmi politika, hanem olyat akarnál vezetőként, aki elbújik a holmik közül, 40 évesen, hogy vezeti az a saját házanépét? Hogy gondoskodhatott Saul az 5 gyerekéről, a feleségéről, hogyha annyira nem volt képes, hogy azt mondja, hogy ide állok, hogyha rám esik a sors, amit egyébként tudok, hogy így lesz, mert hát Sámuel megmondta, felkent, de akkor legalább legyőzöm minden remegésemet, és állok itt, mint a jó gyerek. De elbújik a felelősség elől. Na most igaza lett volna, hogy ha azt mondja, hogy én erre nem vagyok képes, nem vagyok alkalmas, nem vagyok elég rátermet. Igaza lett volna. De Sámuel biztos, hogy elmondta neki, hogy amikor Mózest elhívta az Úr, Mózes sem volt alkalmas. És nézzétek meg, hogy mit mond maga az Úr Mózesnek. Hogy szól ez a grandiózus elhívás? Azt mondja, meghallottam a népem segélykiáltását, ismerem a fájdalmukat, és figyeld, hogy ki fogja végezni a szabadítást. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből. Ki megy el megmenteni a népet? Isten. Isten megy el, hogy megmentse a népet. És aztán folytatja, most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet Egyiptomból. Most akkor ki a szabadító? Isten a szabadító, de Isten bevonja a munkájába Mózest, hogy Mózes, gyere! Tudom, hogy benned van ambíció arra, hogy nagy dolgokat csinálj. 40 évvel ezelőtt akkora volt az ambíciót, hogy elvitt a gyilkosságig. Most 40 évvel később nem tartod magadat semmire. Kicsinek és jelentéktelennek gondolod magadat, de nem vagy az. Kellett ez a 40 év Mózes, hogy az a fene nagy ambíció egy kicsit letörjön, mert azzal én nem tudok mit kezdeni. Olyanokkal, akik agyonütnek másokat, akkora bennük az ambíció, azzal én nem tudok mit kezdeni. Olyan szívvel, amiben gyilkos indulat van, nem tudok mit kezdeni. Most, 40 évvel később, ez ennyi idő volt, most, hogyha szeretnéd, akkor testközelből láthatod, hogy én hogyan dolgozom. Gyere, legyél a munkatársam. Gyere, gyönyörködj abban a munkában, ahogy én dolgozom, ahogy én szabadítok, mert el fogok menni kihozni a népet. Nem akarod megnézni, Mózes? Gyere velem, legyél a munkatársam. Sőt, úgy fog tűnni az emberek szemében, mint hogy ezt te csinálnád. Akarsz ebbe beleállni? Gyere, tegyél nagy dolgot velem. És amikor Mózes elsőre nem érti, nem olyan nagy baj, van az úgy, hogy nem értünk mindent elsőre Isten akaratából. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Izrael fiait Egyiptomból? Mi erre Isten válasza? Én veled leszek. Nem neked kell csinálni. Én csinálom, csak gyere, és nézd, és gyönyörködj. Na, hát erre hív bennünket az Úr, Krisztus követőiként. Azt mondja Jézus, hogy ti a szőlővesszők vagytok. Én a szőlő tőke. Nem tudtok gyümölcsöt teremni, hogyha nem vagytok kapcsolatban velem. Ha nem ragaszkodtok hozzám. Ha ragaszkodtok hozzám, akkor a szőlőtőkéből jön az életerő, jön a víz, jön a növekedéshez mindaz, ami kell. És akkor gyümölcsöt teremtek. Tehát ez olyan, mintha lekapcsolnám kint a biztosítékot, itt elmenne az áram. Aztán azt várnánk, hogy a villanykörték világítsanak. Ma már nem villanykörték, a LED panelek világítsanak. Hát erőködhetnének a ledek, de nem fognak világítani egészen addig, amíg nem kapnak újra áramot. A keresztények mégis sokszor úgy vannak vele, hogy hát világítani kell. Hát azt mondja az Úr, hogy világíts. Hogy ti vagytok a világ világossága. Mi tehát a feladat? Világítani kell. Világításra fel. Hát erre szoktam mondani nektek, hogy nagyon sistergősen lehet prédikálni ilyenekről. Menjünk, világítsunk. Legyünk a föld sója. De hogy? Hogy állsz neki a világításnak? Hogy kell világítani? Úgy kell világítani, hogy hagyod, hogy az Isten dolgozzon benned. És az nyilvánvaló lesz mindenki számára. Nem rejthető el a hegyen épült város. Az lesz nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy egyszer csak felfedezik, hogy hát ez hogy működhet a te életedben. Hogy vagytok még együtt a férjeddel, vagy a feleségeddel azok után, ami történt? Hogyan? És erre azt mondod, hogy hát úgy, hogy hagyom, hogy Isten dolgozzon bennem, és dolgozzon a házasságunkon. Te hogy bírod, hogy együtt vagy a gyerekeddel, az enyém úgy beszél velem, hogy nem bírok a jelenlétébe lenni? Hogy bírod te? Hogy nem vesztetek még úgy össze, hogy azt mondta, hogy összepakolok mindent, és itt hagylak? Hát, nem bírnám. Csak van egy Isten, aki dolgozik a családunkban. Szeretnéd őt megismerni? Hogy bírod azt a fájdalmat, hogy nem születhetett még babátok? Hogy bírod ezt? Én nem bírom. Hogy engedheti ezt Isten? És erre azt tudod mondani, hogy én is alig bírom. Megszakad a szívem. Én is időnként szembe megyek Istennel, és azt mondom, hogy miért, Uram? De aztán Isten jön, és megnyugtatja a szívemet, és azt mondja, hogy veled vagyok. És hidd el, hogy gondoskodom rólad ebben a helyzetben is, amiről te nem hinnéd, hogy itt vagyok, de itt vagyok. Az ilyen helyzetekben a rossz Isten képünkből erőlködés fog fakadni, az erőlködés értelemszerűen törvénykezéshez vezet, mert a törvénykezés az nem más, mint amikor az emberek neki szegezik a másiknak, hogy ha én ennyit erőlködöm, hogy jobb legyek, akkor nehogy már te nem. Hát, hogyha én megfeszítem az egész életemet, hogy kedves legyek az Istennek, te meg itt ezt ellazázod, hát ilyen nincsen. Hát ahhoz, hogy te is kedves legyél az Istennek, tessék erőlködni. Jobban erőlködni. És a törvénykezés irítséghez vezet. Az irítség pedig gyilkos indulatokhoz fog vezetni. Ha egy gyülekezet, az Isten népe nem ismeri helyesen a saját Istenét, akkor el fognak jutni benne idáig emberek, az irítség pedig megosztottságot és a végső soron szakadást fog okozni. Isten nem arra hív el, hogy told az ő munkáját, hanem arra, hogy gyönyörködj benne. Azt mondtam, hogy Isten azt mondja Mózesnek, hogy nem kell erőlködnöd, hogy kivezesd a népet, hanem gyere és nézd, ahogy én kivezetem, és tapasztalj meg engem hatalmasan. Hogy néz ki tehát a dolog? Gyere, legyél velem, és gyönyörködj abban, amit csinálok. És menj és csináld. Csináljuk együtt. Ezért hivatkozik magára úgy Pál apostol, hogy mi vagyunk az Isten munkatársai. Mi vagyunk az Isten munkatársai. Nem helyette kell dolgozni, hanem vele. Jézus erre hívta el az övéit. Amikor azt mondja Márk 2.14-ben, 12-t pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Mindig így működik. Ezek szerint Mózestől kezdve folyamatosan így működik az elhívás és a küldetés. Hogy legyél vele, gyönyörködj benne, és akkor nem lesz nehéz hirdetni az igét, és csodákat tenni az ő nevében. A hétvégén a teológián tanítottam, és minden új csoportnak, akiket elkezdek tanítani, el szoktam mondani, hogy Pavkó Tamás vagyok, 18 éve élünk boldog házasságban a feleségemmel, és 10, vagy most már 11. éve a Trinity gyülekezetben szolgálok. A legnagyobb örömömre ez a harmadik legjobb dolog, ami az életemben történt velem. A megtérésem és a házasság kötésünk után ez a harmadik legjobb dolog. Miért? Azért, mert itt test közelből láthatom az Isten munkáját. Itt veletek együtt, és közöttetek. Ezért annyira felemelő ez. Évek óta arról beszélünk, hogy azért imádkozunk, és azért dolgozunk, hogy ezek a sorok megteljenek. Nézzetek körül. Már nem sok üres szék van. Már nem sok üres szék van. És hamarosan megyünk tovább, és kimegyünk a kávézóba, és így tovább. Mert itt van közöttünk az Isten, és behívott bennünket az ő munkájába, és mi ebben a munkában gyönyörködünk. Saul ezt nem értette meg. Dávid azonban nagyon megértette, mert a 17. fejezetben ezt olvassuk. Azután ezt mondta Dávid. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. És itt érhető tetten a két király közötti különbség. Hogy az egyik király, Saul, 40 éven keresztül nem tudta megérteni, hogy arra hívta őt Isten, hogy jöjjön be a munkájába, és gyönyörködjön abban, amit Isten végez, rajta keresztül. Dávid meg már fiatal korában, 11 néhány éves korában megértette azt, hogy Isten a hétköznapjaimban is benne van. Hogy Isten ott van a hétköznapjaimban is, és a hétköznapjaimban is nagy dolgokat tesz, értem? Hát megmentett engem az oroszlán és a medve karmától. És Dávid megértett egy rettenetesen fontos igazságot. Mégpedig azt, hogy Dávid a hétköznapi feladataiban is meglátta Istent, így a nem hétköznapiban is ismerősként fogadta őt. Ez az, amit Saul soha nem élt át. Hogy Dávid, ahogyan üldögélt a pusztában, vigyázott a juhokra, és látta a veszélyt, hogy veszély fenyegeti a rábízottakat, azok akkor még csak bárányok voltak. Veszély fenyegeti a rábízottakat. Mit kell tehát csinálni? Az Úrral együtt szembe menni a medvével. Nem azt mondja Dávid, hogy én akkora harcos vagyok, hogy legyőztem a medvét meg az oroszlánt is, hanem azt mondja, hogy az Úr kimentett engem a medve és az oroszlán karmából is. Ott volt velem Isten, a hétköznapiban, a kicsiben, úgymond. Ezért aztán, amikor Isten nagyobb feladatokra hívta előt, amikor nagyobb feladatokkal szembesült, például, hogy itt van ez a nyomorult, körülmetéletlen filiszteus, és szembe kell menni vele, hogy ne gyalázhassa az élő Isten seregét, akkor tudta, hogyha Isten a hétköznapjaimban benne volt, akkor a nem hétköznapiban is ott lesz velem. Amikor végül 15 évvel később király lett, akkor annak nem úgy állt neki, mint Saul, hogy hát ezt most hogy csináljuk mégis? hanem úgy állt neki, mint aki számára Isten ismerős. Hogy az Isten ott volt velem a leghétköznapibb dolgokban is. És most, amikor nagyobbat bíz rám, arra is fel fog készíteni. Ez az, amit Dávid nagyon-nagyon jól értett, és ezért ír olyanokat a zsoltárokban, hogy veled a kőfalon is átugrom, veled az ellenségnek is neki megyek. Ha körülvesznek a bivajok, veled még azokkal is szembe megyek. Ez az, amit Saul soha nem értett meg, és nem élt át. Mi az, amiben Saul a legnagyobbat hibázott? Abban, hogy amikor kezdte úgy érezni, hogy Dávid túlnő rajta, akkor a frusztrációjának a tárgyát az Dávidban látta. Azt gondolta, hogy Dávid az ellensége, hogy ő azért nem tud nagyobb lenni, mert Dávid megakadályozza ebben. De nem azért nem tudott nagyobb lenni, mert Dávid megakadályozta őt, hanem azért nem tudott nagyobb lenni, mert nem hagyta Istennek, hogy belépjen az életébe. Ezért aztán, ha úgy érzed, hogy egy helyzet, egy személy, egy feladat túlnő rajtad, akkor te csak Istent keresd. Ha úgy érzed, hogy van egy helyzet, ami meghalad téged, a családodban, a munkahelyeden, bármerre, ahol jársz. Van egy feladat, ahol úgy érzed, hogy ez méltatlanul túlnőtt rajtam, és mások a fejemre nőnek. Akkor nem az a feladat, hogy akciótervet készíts, hogy hogyan kéne kipöckölni a másikat. Egyébként ezt így csinálják az emberek a munkahelyeken. Addig taposnak, amíg végül csak én leszek majd legfelül. Aztán jön valaki, aki kicsit jobban végzi a munkáját, aki kicsit ambíciózusabb, aztán még feljebb tapos. És sok embernek az élete pontosan ebből áll, hogy megpróbálnak valahogy a víz tetején maradni. Hogy most végre ne én legyek az, akinek megint a fejére taposnak. De Isten országában ez máshogy működik. Isten országában, hogyha úgy érzed, hogy egy helyzet, egy személy, egy feladat túlnő rajtad, akkor te fókuszálj arra a munkára, amiben Isten elhívott. Fókuszálj az Istenre. Hol vagy, Uram, ebben a helyzetben? Ez az, amit Saul egyszer sem tesz fel. Ez az a kérdés. Saul egyszer sem kérdezi meg, hogy Uram, hol lenne az én helyem? Uram, mit csináljak, hogy én maradhassak a király? Saul megrémült attól, hogy elveszíti az értékességét, pedig az ő értékessége mindig az Úrban volt. Na ezt jegyezd meg jól. Nem kell félned attól, hogy elveszíted az értékességedet, mert a te értékedet nem a teljesítményed adja, pedig ezt akarják, hogy gondold. Nem a sikereid adják, nem a pénzed adja, nem a házad, a kocsid mérete, a bankszámládnak a számai. A te értéked az Úrban van. Ha bármikor úgy érzed, hogy ezt az értékességet valami veszélyezteti, akkor neked nem legyőznöd kell azt, amiről úgy érzed, hogy veszélyezteti, hanem rohanni az Úrhoz. Nézzétek meg, ami igazán feldühítette Sault, az a gondolat volt, hogy az asszonyok, akik kijöttek a városokból egy győztes csata után, azok hát azt a tényt éneklik meg, hogy Dávid nagyobb győzelmet aratott egy portyázás során, mint Saul bármelyik embere. Saul 1000, Dávid 10000. Hát ez 10-szer annyira jó. Dávid 10-szer annyira jó, mint én, és ez a gondolat megrémítette Sault. És mi az első gondolat, ami az eszébe jut? Az, hogy hát még a végén a királyság is az övé lesz. Itt kezd el gondolkodni Saul arról, hogy mi lesz a királysággal, hogy mi van akkor, hogyha ő erre nem alkalmas. De mikor kellett volna ezen gondolkodni? Hát évekkel korábban. Mert hogy ezt mondja neki Sámuel korábban, nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Tudhatta Saul azt, hogy a királyság nem az övé lesz. Tudhatta. Felveti az Úrnak a kérdést, hogy de Uram, miért? Rohan az Úrhoz bocsánatot kérni, hogy nem engedelmeskedtem? Nem, egyszer sem. Később azt mondja a 15. fejezetben Sámuel, és ez az utolsó szó, amit Sámuel Saulnak mond. Te megvetetted az Úr igéjét, ő pedig elvetett téged, és nem leszel király. Majd Sámuel eltávozott. Ez az utolsó mondat, amit csenkedett Saul füleiben éveken keresztül. Nem leszel király. Hol kellett volna keresnie Saulnak a nyugalmat? Az Úrnál. Ott lett volna az ő békessége. És valamit megérzett Isten munkájából, mert nem véletlenül veszi maga mellé Dávidot. Mert amikor Dávid legyőzi Góliátot, akkor azt látja Saul, hogy ebben a fiúban van valami. Dávid 15 éves. Saul sokkal több. És ő a király. Meg kellett volna látnia azt, hogy te jó ég, benne maradhatok az Isten akaratában. Van számomra remény. Benne maradhatok. Isten azt mondta, hogy én nem leszek király. Ebben a fiúban meg kellett volna látnom a királyt. És emlékeztek, hogy ki az, aki meglátja Dávidban a királyt? Ki az? Jonatán. Jonatán, Saul fia meglátja Dávidban a királyt. Pedig Saulnak kellett volna a legnagyobb érzékének lenni, hogy nekem megmondta az Úr, hogy nem leszek király. Itt van ez a fiú. Betölti mindazt, amit egy királynak be kell. Hát akkor őt fogom felemelni. Őt fogom felemelni. Íme itt az újabb küldetés, amit Isten rám bíz. Benne maradhatok Isten akaratában. Csak nem legyőznöm kell azt, hanem felemelni. Mert Isten szíve ilyen. De Saul az életében soha egyszer sem kereste az Urat. Olvassátok végig Sámuel egész első könyvét. Nem fogtok olyat találni, hogy Saul beszélne az Istennel való kapcsolatáról. Nem imádkozik egyszer se, és nem hivatkozik arra, hogy nekem ezt vagy azt mondta az Úr, soha, egyszer sem. Pedig Isten őt választotta ki királynak, és Isten nem hibázik. Az asszonyok. Miért mentek ki? Miről olvastunk? Miért dobolnak? Miért táncolnak? Nézd meg, azt írja. Kimentek az asszonyok, körtáncot járva, dobolva Saul király elé. Saulnak semmi oka nem lett volna, hogy féljen Dávidtól. Hát ő a király. Jó, van egy jó hadvezére, győzelmeket arat, de kinek a számára arat győzelmet? Hát az én számomra. Kinek a neve maradt fenn a történelemben? Az enyém, mert én vagyok a király. De nem tudta meghaladni Saul önmagát egész életében. Nem értette meg, hogy Istennel ő nagy dolgokra lenne képes. Az a szív, ami hiányzott Saulból, és ezzel be is fejezem, hogy támogatni a királyt, hogy ő nagyobb legyen, én pedig kisebb, ez Keresztelő Jánosban fog megtörténni. Keresztelő János azt mondja, amikor kérdezik a tanítványai, a farizeusok, hogy ki ez a Jézus, meg most mi lesz veled? Hát mi azt hittük, hogy te vagy a messiás. Jánoshoz tömegek jönnek. Hatalmas a híre. Ő a nagy próféta 400 év óta. Isten hallgatott, csendben volt, 400 év múlva megjelenik János személyében, és beszél hatalmasan. Hát Jánosban, hogyha igazán őszinte volt, akkor biztos, hogy felmerült, hogy mi van, ha nem jól értem az Urat. És nem csak az útkészítő vagyok, hanem maga a Mesiás. Itt vannak a barátaim, itt vannak a követőim. Hát ez már megéri. Ez egy szép életpálya. Mindenki rólam beszél. És tudjátok, hogy mit mond erre a kérdésre? Azt mondja, hogy a vőlegény a lényeg. A vőlegény barátja pedig ott áll a vőlegény mellett, és örül neki. Na hát ezért mondom, hogy arra hív az Úr, hogy gyönyörködj az ő munkájában, gyönyörködj a mennyasszonyban. Én gyönyörködöm bennetek a mennyasszonyban. Én gyönyörködöm bennetek ebben a gyönyörű mennyasszonyban. Fantasztikus, amit az Úr végez itt. És János azzal fejezi be, neki, Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Na ez a szív oltja ki az irigykedést. Ez a jánosi szív. Ezt rejtsétek el a szívetek mélyén. Neki, ha az Úr úgy akarja, növekednie kell. Nekem pedig kisebbé lennem. Ha az irigység megkörnyékez, és érzed, hogy kezd az örvény húzni, rohanj az Úrhoz, és mondd neki, hogy Uram, tegyél kisebbé, benned hadd legyek kisebb, de hadd gyönyörködjek a te munkádban. Mert úgy nem kicsi leszel, hanem úgy leszel a helyeden. Amen.